A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az éghajlati katasztrófák utáni helyreállításról, az aszálykárok megelőzéséről, illetve megtérítéséről, az energiahordozók világpiaci árának alakulásáról, élelmiszerellátásról és biztonságról, a romániai politikai helyzet európai visszhangjáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és ha szabad, akkor gratulálok a zenei szerkesztőnek a jó zenékhez.
Megtesszük, átadjuk neki, mi is gratulálunk, és örülünk, hogy örülnek neki, szívesen hallgatják. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Éppen ma van, képviselő úr, a Parajdi bánya katasztrófa egyéves évfordulója. Az Európai Bizottság 14 millió eurót ajánlott fel a Parajdi bánya katasztrófa által érintett térség helyreállítására. Milyen alapokból jöhet ez a pénz? Ne talántán már meg is érkezett tudomása szerint?
Nem, a pénz nem érkezett meg, ennek még van egy adminisztratív döntéshozatali folyamata, hiszen az Európai Bizottság javaslatát még az Európai Parlament és a Tanács, tehát a tagállamok is jóvá kell hagyják. Én remélem, hogy ezt már június hónap folyamán meg fogjuk ejteni az Európai Parlamentben, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2 hónap múlva lehet konkrétan ennek a pénznek a megérkezésére számítani. 14 millió euró az nem sok pénz, de nem is kevés, 14 millió 300 ezer euró a javaslat pontos értéke, és ez az úgynevezett Európai Unió szolidaritási alapból érkezik. Ezt nyilván úgy tudta megszerezni Románia, hogy egy kérést nyújtott be, és ezt a kérést megalapozta. Én most sajnos nem is tudom, hát évforduló van, mert egy évvel ezelőtt történt az a drámai katasztrófa, amely nem csak gazdasági vagy infrastruktúrális károkat okozott, hanem megkárosított egy egész közösséget. Ezért valóban a helyzetnek a helyreállítása az egy nagyon komplex folyamat. Egy részére tud támogatást adni az Európai Unió szolidaritási alapja, és ez egészen pontosan a mi esetünkben, mármint Parajd esetében 3 területre terjed ki. Az infrastruktúrális károknak a helyrehozása, tehát itt komplex, gondoljunk, energetikai, vízügyi, távközlés, hálózatok, közút, vasút, minden olyan infrastruktúra, amelyet károsított a tavalyi katasztrófa. A második terület az az árvizek hatásai ellen fellépés, tehát olyan akár lakossági szükségletek, az, ami a tavaly megtörtént egy bizonyos menetben, a lakosságnak a kilakoltatása azok esetében, akik a veszélyeztetett övezetben voltak, ott nyilván, hogy keletkeztek költségek, illetve a harmadik terület az a természeti területek megtisztítása, tehát láttuk azt, hogy ott nem csak a pataköbölben, patakmederben, hanem tágasabb területen is történt károsítás, illetve a sós víz is okozott károkat, úgyhogy akár hordalékmentesítésről, vagy talajerózióról, más ilyen károkról lehet szó. Ezek valószínűleg, hogy le vannak írva, én most nem voltam része ennek a folyamatnak, a helyi hatóságoktól a kárjelentések, illetve az illetékes minisztériumok, a Szaldom és a romániai vízügyektől tavaly a kárjelentések azok központosítva lettek. Az Európai Uniós kérést egészen konkrétan az Európai Uniós Alapok Minisztériuma nyújtotta be, Most pedig a saját szabályaink szerint az összeg a nyár folyamán a kormány főtitkárságához hogy fog megérkezni, mert ez az intézmény van bejelentve irányító hatóságnak, és onnan kerül elköltésre, illetve kifizetésre, minden procedúrát 18 hónap alatt kell lebonyolítani a pénz megérkezésének napjától számítva, tehát ez a következő mondjuk másfél évnek a története lesz. Nyilván itt részben vannak olyan tevékenységek, amelyek a szabályok szerint elszámolhatók, akkor is, ha már el voltak végezve az elmúlt idő során, vagy pedig még folyamatban levő tevékenységektől lehet szó.
Képviselő úr, Európai Uniós szinten van-e pénz a megelőzésre? Mert ha csak a parajdi esetet veszük alapul, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy a megelőzés bizony lényegesen kevesebb pénzből is megvalósítható lett volna. Tehát a romániai hatóságoknak, önkormányzatoknak van lehetőségük európai pénzeket felhasználni, például, vagy most már múlt időben beszélünk, a korondpatakának, a medrének a rendezésére lett volna lehetőség?
Igen, vannak ilyen lehetőségek, nagyon tágas a skála, mert hogy most ugye katasztrófa védelemről, illetve a katasztrófák által okozott károknak a megtérítéséről beszélünk, de ahogy ön is nagyon helyesen javasolja, vagy veszi észre, tulajdonképpen a katasztrófa megelőzés az a legfontosabb, és itt attól függ, hogy milyen területre gondolunk most konkrétan, egy árvízről beszélünk, de gondolhatunk itt akár a mezőgazdasági történésekre is, az aszálykárokra, gondolhatunk a természeti katasztrófákra, gondoljunk arra, hogy más esetekben, hiszen Románia nem először kap ilyen szolidaritási segélyt az Európai Uniótól, máskor akár földcsuszamlás vagy földrengés, voltak sajnos ilyen esetek, erdőtüzeknek az esetei, amelyekre emlékezünk csak az elmúlt években az Európai Unió különféle tagállamaiban, és akkor valóban a helyes megközelítés az a megelőzés. Most annak függvényében, hogy milyen területről beszélünk, a megelőzést végezhetik akár helyi hatóságok, végezhetik minisztériumok vagy közintézmények, és ennek nagyon-nagyon tágas skálája van. Részben nyilván, hogy vannak olyan kohéziós alapok, regionális fejlesztési alapok, amelyek például a vízterületek rendezésére, az erdősítésre, gondoljunk a sivatagosításra, amely sajnos Romániában is, már Dél-Romániában egy majdnem mindennapi jelenség legalább 25-30, ha nem több éve, és gondoljunk arra, hogy ilyen esetekben a megelőzés akár a téli viharoknak a következményeit, vagy pedig a nyári aszályoknak a következményeit tudja legalább részben semlegesíteni. Itt hosszú távú tervekről van szó. Nyilván minden tagállamnak, így Romániának is léteznek különféle katasztrófa védelem, katasztrófa megelőzési országos tervei, léteznek az önkormányzatok szintjén ilyen tervek, tehát egy nagyon komplex területről van szó, itt konferenciát lehetne szervezni erről a témáról, vannak is állandóan konferenciák ebben az ügyben, viszont a rövid válasz a kérdésre az kettő, egyik igaza van, a megelőzés az sokkal jobb, mint a sokkal jobb félni, mint megijedni, ahogy mondanánk mi magunk fele. A második észrevétel vagy válasz az, hogy igen, vannak erre Európai Uniós alapok, és az országos költségvetések felhasználhatnak uniós alapokat a különféle területeken való megelőzési tevékenységek finanszírozására.
Azok a tevékenységek, amelyek egyre több pénzbe kerülnek, képviselő úr, hogyan látják Európa fővárosában, hogyan alakul az energiahordozók ára nagyvilágban és Európában, a közel-keleti ukrajnai fegyveres konfliktus árnyékában? Látjuk, hogy napról napra, hát mondjuk azt, hogy nem jó irányba alakulnak ezek a dolgok. Mennyire fogják ezek a jövőben befolyásolni a mindennapi életünket?
Ha lenne egy pontos válaszom az ön kérdésére, tisztelt Agyagási úr, akkor én egy nagyon gazdag ember lennék olyan 1-2 hónap múlva, de sajnos sem nekem, sem másoknak pontos válasza nincs. Ha körülnézünk Európában, akkor azt látjuk, hogy két fő terület, vagy két fő oka van a jelenlegi energia ár ingadozásnak, illetve az ebből következő gazdasági és akár társadalmi válságoknak. Az egyik irányból az ukrajnai háború, a másik irány az iráni háború, azok, amelyek befolyásolják a világtörténéseket, nem csak Európa, hanem a teljes világ ki van téve ezeknek az ingadozásoknak. Na most, ha hát egy közös vonás van ebben a két háborús övezetben, vagy a háborús folyamatban, és pedig az, hogy mind a kettő rövid háborúnak indult, ugye Trump elnök először, ha jól emlékszem, nem tudom, napokról, vagy három napról, aztán bizony, három hétről, aztán most már három hónap eltelt, és még mindig azt sem érti a világ teljesen igazából, hogy mely volt a konkrét elképzelése az Egyesült Államoknak, akkor, amikor ezt a konfliktust kirobbantották. Tudjuk az okokat, értjük az okokat, ezek geopolitikai okok, ezek világverseny, illetve világbiztonsági okok, de a konkrét forgatókönyveket, az elképzelést azon kívül, hogy egyre inkább azt mondják a politikai elemzők, hogy Trump elnöknek volt egy olyan elképzelése, illetve a tanácsadói körei azt sugallták neki, hogy rendszerváltásra lehet gondolni, tehát fel fog kelni a nép, és a vezetők kivégzése után egy új rendszer indulhat meg Iránban. Hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem jött össze. Sőt, a jelek szerint a jelenlegi rendszer még opresszívebb, még elnyomóbb, mint az, ami ezelőtt három hónappal létezett Iránban. És akkor érdekes módon, ha visszaemlékezünk 2022-re és az akkori putyini narratívára a fasiszta ukrán államvezetésről, akkor azt látjuk, hogy Putin esetében is talán az ő tanácsadói, talán az ő közeli köre elhitette vele, hogy itt egy ilyen villámháború, blitzkrieg történhet, az oroszok bevonulnak, elsétálnak Kijevig, ott a rendszert megdöntik, új rendszert helyeznek hatalomba Ukrajnában, és ezzel az orosz probléma a következő évtizedekre meg van oldva. Hát nem így történt, sem az egyik, sem a másik esetben. Most, hogy az energia ár ingadozásról beszélünk, hát ráadásul nem is csak ez történik, hiszen azt látjuk, hogy a kiszámíthatatlanság, a volatilitás, ezek ütnek legjobban, és a mindennapi embereken, mindannyiunkon, a saját zsebünkön ütnek nagyot, hiszen azt látjuk, hogy a töltőállomásnál nem tudjuk pontosan egyik naptól a másikra, hogy mire számítsunk. Azt látjuk, hogy azok, akik munkahelyre ingáznak, vagy pedig most nem is a szabadságolókat akarom én olyan nagyon sajnálni, hanem inkább azokat, akik munkahelyre ingáznak minden héten, akiknek szakmai okok miatt kell utazni a repülőgéppel, és azt látjuk, hogy járatok szűnnek meg, mert hogy a kerozin árát senki nem tudja megsatszolni, mi lesz júliusban, mi lesz augusztusban. Ez pont attól függ, mint ahogy senki nem tudja megsatszolni, hogy mikor lesz békeszerződés, és mikor szabadul fel a hormuzi szoros. Tehát innen indulunk. A második tényező vagy hatás Romániában az az inflációnak az egekbe szökése, tehát most már 10% körül vagyunk újból, és nem igazán tudjuk, hallgatjuk a Nemzeti Bankot, amely eléggé magabiztosan jósolja azt, hogy az év végére ez az inflációs hullám lecsitul. Én is remélem, hogy nekik igazuk van, de mindeközben a fogyasztók, a mindennapi emberek, a székelyföldi, a vásárhelyi emberek szenvedik azt meg, hogy romlik a vásárló ereje a saját fizetésüknek vagy nyugdíjuknak, és akkor még mindig nem fejeztem be a listát, legalább egy fontos dologról kell beszélni, ez pedig a műtrágyák, hiszen műtrágyák szénhidrogénekből vannak előállítva, és akkor, amikor a műtrágya nem elérhető áru, vagy pedig nem nincs a kereskedelemben elégséges mértékben, akkor kiderül az, hogy a mezőgazdaságra, tehát tulajdonképpen az élelmezés és élelmiszer biztonságra is kihatással van ez a válság. Persze, mint minden háborúban vannak győztesek és vannak vesztesek, sajnos azt kell mondani, és nem szeretném, hogy bárki cinikusnak tekintsen engem, de azt kell mondani, hogy a nyertesek azok mindig azon az oldalon vannak, amikor, ahol rendszerint lenni szoktak, tehát a globális hatalmak, a nagy multinacionális cégek, az energiacégek körében kell keresni a nyerteseket. A veszteseket pedig elég, hogyha egymásra nézünk, most mi telefonon beszélgetünk, nem tudunk egymásra nézni, de ha a veszteseket kell keressük, akkor mindenki a saját maga mellett levő emberre kell nézzen, és ez nagyon sajnálatos, hiszen látjuk azt, hogy az államoknak limitált ereje van, most az európai államokra gondolok, limitált, nagyon behatárolt az a pénzügyi ereje, amellyel tudnák esetleg kompenzálni ezeket az áringadozásokat a lakosság, a kisvállalkozók, illetve a mezőgazdasági termelők irányába.
Pláne, hogyha állandóan politikai válságban vagyunk, azt írja Ilona Zsanett SMS-ben, jó napot kívánok! A jelenlegi bizonytalan politikai helyzetben is megkapja Románia a lehívott uniós segélyeket, s ha igen, az országban milyen prioritások szerint osztják szét a régiók között? Hát ez attól függ, hogy milyen tengelyen érkeznek a pénzek.
Persze, nyilvánvaló, Ilonának köszönöm szépen ezt a kérdést. Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt különféle kategóriákról kell beszélni, tehát én mondanám, nem tudom minden sorra venni, mert az nagyon hosszúra sikerülne, de azt szeretném elmondani elsősorban, hogy a mezőgazdasági támogatások szempontjából nem kell tartani, érkeznek a támogatások, és ilyen ezen a területen rendben van az ország, akkor is, hogyha ideiglenes kormány működik a Viktória palotában. A kohéziós alapoknak a lehívása, tehát a regionális fejlesztés, utak, korszerűsítése, kórházak, stb. Ez mind attól függ, hogy milyen ütemben tudják az önkormányzatok elszámolni a költségeket, tehát lényegében milyen ütemben tudunk építkezni, de azt kell mondanom, hogy a kohéziós alapok területén több a pénz, mint a lehetőség, és a legfontosabb terület, ahol borzasztóan nagy késésekben vagyunk, ez az úgynevezett helyreállítási terv, mondom a román kezdőbetűket, ez a PNRR-re, ahol augusztus végéig be kell fejezni minden elszámolásnak a benyújtását. Itt nyilvánvaló az, hogy sokkal több a pénz, mint az augusztusig való munkálatok befejezésének a lehetősége, tehát sajnos borítékolható, hogy itt valamennyi forrást fog veszíteni Románia. Tulajdonképpen nem is véletlen, és most már nem Ilonának válaszolok, hanem inkább önnek a kérdésére, nem is véletlen az, hogy annak ellenére, hogy ilyen ügyvívő kormány van jelen pillanatban Bukarestben, gőzerővel dolgozik a kormány, gőzerővel dolgoznak a miniszterek. Tegnap vettem részt egy olyan konferencián, ahol a pénzügyminiszter is, Alexandru Nazare, részt vett és beszámolt, ez a sajtóban megtalálható, a miniszternek a beszámolója arról, hogy jelen pillanatban hogyan állunk pénzügyi szempontból és a költségvetés, de az Európai Uniós alapok szempontjából is, és ebből a friss beszámolóból is kiderül az, hogy valójában dolgozik a kormány, az ügyvívő kormány is, de persze, hogy behatárolt hatalma van, hiszen nem tud törvényjavaslatokat vagy sürgősségi kormányrendelet javaslatokat benyújtani. Emiatt is kérdéses az, hogy a helyreállítási tervből meg tudjuk-e szerezni augusztusig az összes rendelkezésre álló forrásokat, itt több mint 10 milliárd euróról van szó, tehát egy nagyon jelentős forrás, viszont ezek a források úgy tudnak megérkezni Romániában, hogyha bizonyos feltételeket teljesítünk, ezek a feltételek törvényhozási jellegű feltételek. Tehát elsősorban itt a köztisztviselők fizetési törvényéről van szó, amelyet látjuk, hogy mekkora felháborodást okozott a köztudat vagy a nyilvánosság előtt az elmúlt két napban. de más olyan törvényes javaslatokat is meg kell tenni, amelyek nem tudnak most másképp megszületni, mint úgy, hogy egyéni kezdeményezőként valamelyik kormánytag, aki parlamenti képviselő vagy szenátor is, benyújtja őket, és a parlamentben kellene egy többség, amely jelen pillanatban nem egy világos többség, hiszen a parlamenti politikai koalíció már jelen pillanatban nem létezik. Nikus a dán államelnöknek van a legnagyobb szerepe ebben az időszakban, mint minden olyan időszakban, amikor kormány kell alakítani, és látjuk, hogy igazán matematikus módjára nagyon kényelmes lépésekkel teljesíti ezt a szerepét az államelnök. Nem tudom, hogyha lehetne gyorsabban. Én nem kritizálni szeretnék most, csak elmondom, hogy most kinek a kezében van a kezdeményezés. A varázspálca nincs, tehát az irányító, nem tudom, a kormány, az az államelnök kezében van. És persze, hogy azt is látjuk, hogy hogyha az összes politikai pártnak az úgynevezett piros vonalait egymás mellé állítjuk, akkor nem igazán létezik jelenleg egy megoldás, tehát a matematikus államelnöknek az asztalán egy nagyon nehéz egyenleg van. Na most, hogy ez Brüsszelben hogy néz ki, mert talán ez volt a kérdés, hát semmi újdonság, mert hogy Romániában 15 miniszter, vagy több mint 15 miniszterelnök volt az elmúlt évtizedben, tehát nincs itt olyan nagy újdonság, meg sem tanulják a miniszterelnököknek a nevét a brüsszeli kollégáim. Most nem akarok én csúfondáros lenni, Isten őriz, mert nem is egy könnyű mutatvány ilyen időszakban miniszterelnöknek lenni. Az, hogy úgynevezett nagy koalíciók is voltak az elmúlt időben, ez arra készteti a brüsszeli politikusokat, hogy egymás véleményét is kikérjék, hiszen nyilván, hogy a baloldali, tehát a szociáldemokrata csoport is, és a néppárt is állandóan úgy kellett véleményt mondjon a bukaresti politizálásról, hogy közben a saját tagpártjaik, tehát a PNL-é, az RMDS-szel, a néppárt, a szociáldemokraták, a szocialisták csoportjának a tagjai, tehát nem igazán tudtuk egymást kritizálni. Az újdonság az most van, amikor az európai szocialista csoport elég nagy és nehéz helyzetben van, olyan szempontból, hogy nyilvánvaló, hogy a saját pártjuk buktatta meg a saját kormányát.
Bizony.
Egy olyan extrém párttal, szélsőséges párttal együtt, amely az Európai Parlamentben az úgynevezett cordon sanitaire, a zárvonal másik oldalán van. Tehát, de legyen ez az ő bajuk, én nem vagyok a szocialista csoportnak a tagja az Európai Parlamentben, tehát nem én kell foglalkozzak ezzel. Csak azt mondom, hogy nem vagyunk egyedül, és most ez nem mentség, hanem helyzet megállapítás. Nem vagyunk azért egyedül, gondoljunk vissza arra, hogy mekkora meglepetést okozott az európai politikában az, hogy hosszú évtizedek után Olaszországban van végre egy olyan kormány, amely elérte a 3 éves működési időt, a Giorgia Meloni kormánya, mert hogy évtizedeken keresztül ugye Olaszországban voltak ilyen 6-8 hónapos vagy maximum 1 éves kormányzatok, most pedig hirtelen kitört a stabilitás Olaszországban. Tehát én remélem, hogy közel jövőben, de azért nem látom a következő 2 évet arra alkalmasnak, hogy mi is Bukarestből valami ilyenfajta stabilitás meglepetést okozzunk az európai politikai szintére.
Hát, ha mégis így lesz, mai meghívottam Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Agyagási úr! Nagy tisztelettel köszöntöm Önt és a kedves meghívottját, Winkler Gyula, Európa parlamenti képviselő urat. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örvendek, hogy itt tudtam most Önökkel beszélni, mert minden egyes alkalommal, mint hűséges rádió hallgatója a Vásárhelyi Rádiónak, én Winkler úr minden egyes beszélét, mikor elkaphatom, az nekem külön öröm számomra, hogy milyen okos, értelmes dolgokat tud a európai parlamenti úr. Nagyon fel van készülve politikailag. Egyetlen egy kérdésem van. biztos, hogy nem ez a mai témákhoz tartozik, amit ön felsorol, de az Winkler urat, parlamenti képviselő urat megkérem, hogy a legmagasabb tudása szerint tudom, hogy választ tud adni, és válaszoljam nekem azt a kérdést, hogyha a úr apósom hadifogságban volt egy évet a franciáknál, és anyósom utána kap özvegy nyugdíjat, mint háborús özvegy, akkor a 683 lejes juttatásból miért vonnak le 68 lejt, mikor az én tudásom szerint úgy tudom a törvényét Balozsának, hogy minden 1000 lej után 100 lej jön 10% levonásra. Tehát neki van összesen 683 lej nyugdíja, illetve háborús veteráni pénze, és abból levonnak 68 lej, 615 lejt kap anyósom készet. Legyen szíves, Winkler úr, képviselő úr, nagyon szépen megkérem, hogy erre, hogy te tudja a választ, adja meg, mert udvarhelyi szinten alacsonyabb beosztású politikusok nem tudtak nekem erre választani. Nagyon szépen köszönöm, tisztelettel és becsülettel meghallgatom a válaszát.
Köszönjük a kérdést, nem éppen európai ügy, de...
Én köszönöm szépen a kérdést, nem európai ügy valóban, de egy olyan ügy, amely nagyon-nagyon sok embert érint, nem csak a Székelyföldön, hanem például a mi családunkban személyesen édesanyámat is, aki ugyanúgy az én apám után, aki Szibériában volt az úgynevezett híres nevezetes Málenki robotnak az egyik végrehajtója 2 éven keresztül, és van egy ilyen talán 710 lejes nyugdíja, hogyha jól emlékszem, nem tudnám fejből megmondani. Neki is levonják, ha jól tudom, ez társadalombiztosítási levonás, de lehet, hogy hibázok, sajnos nem vagyok szakértő ebben az ügyben. Nyilván, hogy itt egy politikai döntésre lenne szükség, hogy akkor, hogyha ezek különleges nyugdíjak, tehát ezek juttatások, nem is nyugdíjak, mert ez nem egy ledolgozott munkaidő után jár, hanem egy hadifogság, vagy kényszermunka, vagy másfajta helyzet után áll elő. Itt az államnak volt a döntése, még 1991-ben talán, ha jól emlékszem, mindjárt a rendszerváltás után, hogy ezeket a nyugdíjakat megalkotja. Utána ezek a nyugdíjak kilettek terjesztve a leszármazottakra is, tehát a gyermekekre, vagy a túlélő özvegyekre. Ebben az RMDSZ-nek rengeteg munkája volt, én csak azt tudom, most nem tudom, hogyha szabad itt, de gondolom, hogy megtehetem, hogy azt a kollégát nevezzem meg az RMDSZ-ben, aki pontosan Maros megyei képviselő, és aki ezekkel a dolgokkal, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerekkel nagyon-nagyon szorgalmasan és minden nap foglalkozik. Csép Éva Andrea kolléganőmet neveztem meg, aki parlamenti képviselő, és biztos, hogy a kedves hallgatónak meg tud válaszolni, de politikai szempontból csak annyit mondok, hogy valóban ez egy olyan döntés, amely az opportunitás földjén keresendő, tehát méltányos az, hogy egy ilyen kis összegű juttatásból, ami nem, még egyszer, nem egy társadalombiztosítási nyugdíj, hanem egy különleges juttatás, hogy ebből még levonásra kerüljenek összegek, vagy nem. Ez egy politikai döntés. Persze azonnal hozzáteszem azt, hogy ezek a juttatások tulajdonképpen olyan személyeknek jönnek, akik rendszerint a helyzetek, az esetek nagy-nagy többségében kapnak valamilyen fajta más társadalombiztosítási nyugdíjat is, kisebb vagy nagyobb összegben. Tehát ez egy más rendszer, más törvényes alapja van. De az én emberi véleményem az, hogy nem kellene ezekből a juttatásokból levonni semmilyen fajta más összeget.
Képviselő úr, hogyan látja, mi lett Illié Bolozsánnak a veszte? Én laikusként, aki valamit konyít a gazdasághoz, és időnként politizál is, bár nem nagy szeretettel, azt látom, hogy azért Bolozsán elindított valamit a román gazdaságban, reform tekintetében. Már nem egyszer jártuk meg az elmúlt 35 évben, hogy voltak ilyen kezdeményezések, nyilván azzal kezdődött, hogy adóemelések, fizetésmegvonások, stb. Mire kezdtük volna érezni a hatását, eljutott volna ez a reform mondjuk magasabb szintekig, a bukaresti állami intézményekig, arra Bolozsán úr belebukott ebbe a projektjébe. Ön is így látja, hogy kezdett már érdekeket, politikai érdekeket sérteni nagyon magas szinten, vagy mi lett a veszte a Bolozsán kabinetnek?
Ha visszagondolunk a romániai politikának a menetére, hogyha visszagondolunk arra, hogy az elmúlt 36 esztendőben hány alkalommal, vagy vegyük csak a közelmúltat, gondoljunk vissza a mi uniós csatlakozásunk utáni eltelt 19 évre, akkor eszünkbe vagy rájövünk arra, hogy nem Ilie Bolozsán az első miniszterelnök, és nem ez a koalíciós kormány az első koalíciós kormány, amely olyan reform folyamatokba bukik bele, igen, amelyek sértenek mély, nem is tudom, hogy a politikai érdekeknek kell megnevezni őket, hanem inkább gazdasági érdekeknek.
Igen, végül is.
És akkor, amikor ezek a gazdasági érdekek kockára kerülnek, akkor, amikor közeledni lenne jobb, gyorsabban az Európai Unióhoz, akkor, amikor 10 évig úgy késett a schengeni csatlakozás, hogy 10 év alatt szinte senki nem beszélt arról, hogy függőben maradt egy folyamat, és ez a mi schengeni csatlakozásunk. Akkor, amikor arra gondolunk, hogy az elmúlt 19 év alatt hányszor neveztünk meg célidőszakot az euró bevezetésére, utána ezek a célpontok elillantak valahogy, mert hogy nem tudtak kialakulni azok a makrogazdasági körülmények, amelyek lehetővé tegyék az euróövezethez való csatlakozást. És itt olyan folyamatokat neveztem meg, amelyek tulajdonképpen kiteljesítik a mi országunk Európai Unióhoz, Unióba való integrálását. Tehát akkor, amikor látjuk, hogy az integráció, mert a csatlakozás megtörtént, az integráció viszont egy folyamat. És akkor, amikor látjuk azt, hogy az integrációt késleltetik, különféle ilyen, nyilván, hogy pallota forradalomnak nevezzem itt a saját kormányunk megbuktatását a PSZD által, vagy nem tudom, hogy minek lehet nevezni, de minden esetre akkor, amikor az integráció az több rendet, több átláthatóságot, több kiszámíthatóságot jelent, és látjuk, hogy az integrációt késleltető folyamatok vagy történetek alakulnak ki, akkor rájövünk arra, hogy ez azoktól a köröktől származik, akár gazdasági érdekkörök, amelyeknek van egy politikai kifejezése, egy politikai dimenziója, amelyek abban érdekeltek, hogy a mi integrációnk késlekedjen, tehát a rendcsinálás késlekedjen, és nyilván ilyen szempontból maradjon meg minél hosszabb időig a zavarosban való halászásnak a, igen, lehetősége.
Képviselő úr, nagyon fogy az adásidőnk, és itt van egy nagyon fontos probléma, amiről szóljunk néhány szót, bár nem sok időnk maradt. Ma reggeli történés, Csongor írja SMS-ben, jó napot kívánok, nagyon sok kérdésem és elégedetlenségem lenne a tisztelt meghívottjához, most egyet emelek ki és állok értetlenül. Telnek az évek és a képviselet, amit mi két, ami várat magára, most konkrét ügy. Ma reggel megtörtént, amire lehetett számítani, betörték a falat és megkezdődött a kilakoltatás a nagyváradi apát ügyében. Annyi ideje folyik az ügy, miért kell megvárni mindig, hogy a falig elmenjünk? Miért nincs képviselve semmilyen szinten? Miért kell az anyaországból jöjjenek politikusok és onnan európai képviselők, hogy kiálljanak az ügy mellett? És még lenne számtalan konkrét eset, de most ezekben a percekben történik. Tudom, nem ön oldja meg, de ön képvisel valakiket szervezett formában. Legalábbis intenció sincs ebben az ügyben. Köszönöm a válaszát, előre sok bölcsességet, tisztelt el Csongor. Közben megnéztem, ma reggel betörtek valóban a nagyváradi premontrai apátság épületébe, és az apát urat most már úgy tűnik, hogy kilakoltatják. Nem tudom, ebben mennyire jártas ön, képviselő úr. Ez is egy túlkapás a románának.
Úgy van, láttam a ma reggeli híreket is, és követtem távolról az eseményeket, legalábbis annyira, hogy érthessem meg. Csongornak igazat adok abból a szempontból, hogy elégedetlen, hogy ez az elégedetlenségének csak az egyetlen egy kifejezése, de sok minden ad okot az általános lakossági elégedetlenségre. Ezeket az okokat mi ismerjük, látjuk, próbáljuk kezelni. Ami a premontrei apátság ügyét illeti Nagyváradon, ez egy hosszú és igen bonyolult történet. Ebben mi az RMDS a csendes tevékenység, a csendes ügyintézésnek az útját választottuk, abból is inkább kifolyólag, hogy még egyszer egy bonyolult ügy, jogi szempontból nagyon komplex ügy, és nyilván, hogy megvan a saját maga autonómiája, a saját maga fennhatósága az apátságnak, nem szeretnék, és azt hiszem, hogy nincs is idő ezeknek a kifejtésére ebben a műsorban. Annyit akarok csak mondani, hogy azok a politikusok, akik az anyaországból érkeztek, nézzük csak meg, hogy milyen politikai oldalat képviselnek, és akkor rájövünk azonnal, hogy ők tulajdonképpen nem az ügy megoldásának a céljából, hanem az ügy felhasználásának a céljából érkeztek oda, politikai tőkét próbálva kovácsolni egy olyan ügyből, amelyben természetesen, hogy a román állam hát nem mondjam, hogy a rossz oldalon, de minden esetre egy olyan oldalon helyezkedik el, amely jogilag nem fenntartható, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyfajta beavatkozás történik ott az apátságnak a dolgaiba. Viszont kétségtelen, hogy ezt nyilatkozatokkal, még akár európai parlamenti nyilatkozatokkal sem lehet megoldani, hanem ennek az ügynek egy konkrét olyan jogi megoldást kell találni, amely tartsa tiszteletben a vallásgyakorlásnak a jogát, tartsa tiszteletben az apátságnak a tulajdonjogát, és ugyanakkor tegye lehetővé azt, hogy az ingatlan részeknek, az épületnek, a többi részeinek a tulajdonosa is tudja felhasználni azokat az általa elnyelt Európai Uniós alapokat a teljes épület, a teljes komplexumnak a felújításához és az újbóli érvénybe helyezéséhez. Tehát ennyit tudok mondani, nem vagyok szakértője a történetnek, ott vannak a Bihar megyei és nagyváradi kollégák, akik erről többet tudnak mondani.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő volt. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást, és jó egészséget kívánok a Marosvásárhelyi Rádió minden hallgatójának.